Kedves gyerekek, először benneteket hívnálak. Bejött?
Gyertek.
A családról szeretnék nektek mesélni. Két kisgyerek volt, úgy hívták, hogy Ágika és Zolika. És tavasszal, amikor az anyuka elkezdett beteményezni, akkor kérdezte Ágika, anya, én is segíthetek? Anya, nekem is az kis kertem. Anya azt mondta, hogy jó, szeretnétek kicsi kertet? És mondta, hogy igen, szeretnék, és mindegyik kapott egy kis darab földet, föl volt ásva, el volt gerezdézve, anya beteményezett. Segítettetek már anyának beteményezni?
Én
segítettem. Nagyon jó. És hát anyukájuk megkérdezte, hogy mit szeretnétek vetni, ültettek virágot is, és Ágika mondta, hogy ő borsót nagyon szeretne, mert nagyon szereti a borsót, répát is, és Zolika is akkor ültetett borsót is, répát is, meg virágokat is ültetett. Na és hát mi történik a veteményes kertel szerintetek egy idő után?
Elhajvadnak a virágok!
Hát először kibújik a mag. És a maggal együtt mi bújik ki még?
Bimbo!
Igen, de a virág a kis csíra mellett... Igen, de mindig csak azok a magok kelnek ki, amit vetettek?
Nem.
Hanem...
Gaz!
Kilőtt a gaz is. És hát anyuka hívta a gyerekeket, gyerekek, nézzétek meg, itt a borsó, itt a répa, kibújtak a virágok, hozzák a bimbót is. Most gazolni kell.
Mimi, ki kell húzni a gazt?
Igen. És tudjátok, a gaznak az a természete, hogy nagyon sok felé megy a gyökere. És akkor lehet a legjobb.
Már otthon kihúztam a gazt.
Igen. És akkor meg lehet a legjobban.
Meg én is
szerítettem a lennak kihúzni. Jaj, de jó. Nagyon jó a megtanuljának. Akkor lehet a legjobban.
Én a zsoviba szoktam gazolni.
Nagyszerű. A volnének is segített.
A bokorról.
Igen, a bokorról a gaz. Hogy a gaznak a gyökere akkor kicsi, amikor még kicsi a gaz. És Ágika mondta, hogy én most nem érek rá, én most meghívtam a barátnőmet, jöjj játszani. Ágika azt mondta, hogy jól van, de akkor holnap kell kigazolni, mert megnő a gaz, és a gazdal együtt kihúzod a borsót is, a répát meg még inkább, a virágot elnyomja a gaz, de Ágikának holnap sem volt kedve, meg holnap után se, és bizony a gaz megnőtt. Zolika szépen kihúzkodta a gazokat, és neki szépen nőtt a növénye, és amikor egy hét múlva Ágika is, hát most már muszáj kimenni a kertbe, viszont kihúzott répát is, borsót is, és amikor panaszkodott, hogy anya, kijött a borsó, anyukája, mit gondoltok, mit mondott? Most kellene megazolni, egy héttel korábban. Nem van nagy a gyökere a gaznak. Aztán ugye szépen megnőttek a növények, lett borsó, és anya hívta egy gyerekeket, hogy gyertek, beszedjük a borsót. Hát Zolika meddig ment, ő szerette mindig azonnal teljesíteni, amit anya mond. Ágika viszont megint kitalált valamit, hogy én most fáradt vagyok, másnap se volt kedve. Zolika leszedte, és megették a borsót. Ágika viszont egy hét múlva szedte le. És akkor egy hét múlva milyen lett a borsó?
Fonnyadt.
Fonnyadt. És még valami... Meg is kukatosodik, mert kemény lesz. Amikor zsengel...
És nem tudjuk megvágni.
Igen, akkor már nem olyan finom édes. Először finom édes a borsó, de ha megöregszik, akkor már nem olyan jó. És akkor...
És nagyon nagy lesz.
Hát annyira nagy nem lesz, elfonnyad inkább. És amikor meg akarták enni a kenyérhez a friss borsót, anya, ez nem finom.
Ez nem
finom. Nem a akkor szeptele, amikor kellett volna. Gyerekek, ha látszik, ti iskolás területek, csak te. Én nem. De óviba is kaptok feladatot. Ha rögtön megcsináljátok,
mi az,
akkor az nagyon jó.
Még ott is szoktak tornázni.
Igen, meg feladatot kapni a gyerekek.
Olvasok nektek. Én járok, és középsős vagyok.
Nagyon jó. Olvasok nektek egy bibliaverset. Igen, te lassan már iskolás leszel. Olvasok nektek egy bibliaverset. Aki a szelet nézi, hogy hogy fúj a szél, az nem vegy. Az nem vegy ki. Aki a sűrű fellegre néz, hogy hát majd nem sokára esni fog a eső, az meg nem fog adni. Itt a mikrobiblia, hogyha mindig a kedvünket vagy a körülményeket nézzük, akkor bizony a dolgainkkal nem végzünk rendesen. És én ezt kívánom nektek, hogy tanuljátok meg, hogy mindent a maga idejével kell megcsinálni. Szoktam mondani, hogy most csináljátok? Biztos. És jusson eszetekbe ez a történet, hogy hát, aki nem jó időben romlál, annak megnőtt nagyon az az, és kihúzkodta a lépet meg a borsón. És aki nem szedte le időben, az meg, anya mondta, hogy gyertek, szedjük ki a sárga lépát, ment és Zolika, kiszedték, aztán megjött az első, és bizony Ágyika már sáros lépát szedett. Nem megázott a föld. Ugye milyen jó, hogyha azonnal mindent a maga idejével csinálunk. Na most viszont szeretnélek kérni benneteket, hogy egy jó fél órát legyetek csendesen. Most a szüleiteknek adjatok ajándékba egy fél órát, hogy tudjanak figyelni. Jó? Kedves gyülekezet, akkor használjuk ki ezt a fél órát. Prédikátor könyve 7. fejezetének a 29. versét olvasnám alapigeként, tehát Prédikátor könyve 7. fejezetéből a 29. vers. Hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. Ugye más fordítás úgy adja vissza, hogy teremtette az embert őszintének, egyenesnek, becsületesnek, igaznak. Hol kezdődik el a bűn? De tudjuk jól, hogy nem a cselekedetnél, hanem már a gondolatban. Ugye Jézus utalt erre a hegyi beszédben, és a mai alkalommal erre a kérdéskörre szeretnénk kitérni egy kicsit, hogy hogyan is tudja az ember megőrizni önmagát, hogy az Isten akaratában éljünk, az Isten vezetésében. Ugye a szombatiskolában átvettük már azt, hogy mit jelent a megtérés, mit jelent az Istennél az igazzáválás Jézus Krisztus elfogadása által kegyelemből, és ennek a folytatása, egy megváltozott gondolkodásmód. Mondja is az ige, hogy változatok el a ti elméteknek, a ti gondolkodásotoknak a megújulása által, hogy az embert új indítékok, új célok, új vágyak vezessék ebben az életben. Olvassuk el Korintusi második levél 11. fejezetéből a 3. verset. Azt írja itt Pál apostol, hogy félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, aként a ti gondolataitok is megrontatnak, és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. A Krisztus őszinte követésétől és szemlélésétől. Sátánnak ez a legfőbb célja, hogy a gondolkodásunkba valami torzulás következzen be. Azt olvassuk, hogy csalás áldozata lett az első emberpár. Először az ember gondolkodását vitte
tévútra, rossz irányba sátán. Azt olvastuk, hogy megrontotta Éva gondolkodását, és ennek az lett a következménye, hogy eltávolodott a Krisztus iránt való egyenességtől. A gondolkodás iránya azt mondja, hogy egyenes. Ha túl kanyargós, akkor nem látjuk a célt, ugye, az út. De azt mondja, hogy a gondolkodásunk az iránya Krisztus felé egy egyenes, tiszta, őszinte, becsületes gondolkodás kell, hogy legyen. Az Isten megismeréséből fakadóan. Sátán pedig mindig keresztbe akar tenni valamit, hogy elterelje a mi gondolatainkat, a mi megváltónkról, aki iránt a megváltásért szüntelen ott lehet a szívünkben a hála, a köszönet, és az a segítségül hívás is, hogy tudjuk, hogy egyedül úgy sem győzhetünk, egyedül nem tudjuk azt az életutat járni, amit már meggyőződésünk szerint szeretnénk követni, és Sátán pedig el akar távolítani bennünket valahogy, ki akarja siklatni a mi gondolatainkat, hogy helytelen dolgok felett időzzünk. A Római Levél 12. fejezete is utal erre a problémára, mert azt mondja az apostol, hogy a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Azt mondja itt az apostol, hogy vigyázzunk a bölcselkedéssel, ugye a bölcselkedés is gondolkodás, okoskodás egy kicsit. Amikor az ember felettébb csűri, csavarja a dolgokat, és megint csak elterelődik a gondolata a megváltóról, és az ellenség becsempészi az ember gondolatába az elégedetlenséget, a türelmetlenséget, a lázadást, a mértéktelenséget, ugye a kívánságokból fakadó gondolatokat, és az ember nagyon gyorsan eljut oda, hogy a gondolatai már nincsenek ott Istennél, Jézus Krisztusnál, a megváltásnál, és ezáltal az ember életében bekövetkezik újra és újra a helytelen gondolat következtében az a bűn, ami aztán boldogtalanná teszi az ember saját maga életét is, és másokat is. És amikor eljutunk oda, hogy a gondolkodásunknak az iránya a teremtő felé kell, hogy irányuljon szüntelen, ami életadónk felé, ugye hasonló ez ahhoz, mint amikor a szülő őszintén várja azt, hogy a gyermeke rátekintsen, hogy tőle vegye az útmutatást, a tanácsot, neki engedelmeskedjen, mert a szülő az életadó, és tudja, hogy a gyermek nem választhat új szülőt. Mi sem választhatunk más megváltót, más teremtő életadót, mint Isten, a megváltó Jézus Krisztus. És ezért, hogyha ez az irány az Isten felé irányul, akkor mi találkozunk azzal az Istennel, aki felénk maximálisan bemutatja a jó indulatát, a segítőkészségét, a támogatását, az irántunk való féltő szeretetét, egy jobb jövőt mutatva be, az örök élet ígéretét adja, itt a földön pedig azt tanítja, hogy velünk van szüntelen, egyengeti a mi életutunkat, erőt ad a mindennapokhoz, És akkor ezek után el kell döntenünk azt, hogy akarunk-e vigyázni a mi gondolatainkra, ami az ellenség számára a leghathatósabb eszköz, mert hogyha a gondolatainkba beférkőzhet, akkor nyert ügye van. Tulajdonképpen ez indította el az egész bűnesetet is. Nem lapozzuk fel, csak felidézzük. Sátán azt mondta Évának, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Hazudott Sátán. A hazugsággal szóba se szabad állni. Mert abból csak olyan vita fakad. Éva tökéletesen tudta a leckét, nem? Isten nem ezt mondta, Isten azt mondta, hogy a kert minden fájáról bátran ehetünk, csak arról az egy tiltott fáról ne együnk, amit az Isten megmutatott, hogy arról ne együnk. És aztán, amikor Sátán törbe csalta Évát, hogy de hát nem haltok meg, hát ez igazságtalan, hogy Isten valami nagyon jót visszatart tőletek, akkor Éva elkezdett azon gondolkodni, hogy miért is nem ehetünk arról a tiltott fáról? Miért is nem tehetjük ezt vagy azt? Miért is adott Isten ilyen tiltó rendeleteket? Pedig hát, és Éva megkívánta. A gondolkodásában megjelent a defekt. És Isten a maga jóindulatú, segítőkész jelenlétével, hogy kereste az első emberpárt, nem azt mondta, hogy ember, nem engedelmeskedtél nekem, viseld a következményét, magadra hagylak, hanem kereste az embert, keres bennünket Isten ma is, amikor valami elromlik. Amikor bennünk megjelenik a békétlenség, a méltatlankodás, a csüggedés, a lemondás, vagy bármi. És rögtön, mivel egyértelmű volt, hogy ennek a gondolkodásnak egy nagyon gyökeres következménye van az ember életében, mert amikor Isten megjelen, ember, hol vagy? Azt mondja, féltem tőled, elrejtőztem. Miért tettél? Hát az asszony adott. Az asszony azt mondja, hogy a kígyó, ő ámított el engem. Az ember fel akarja menteni önmagát. Mindig a másik a hibás. Vagy a körülmények, ha nem egy ember. Ez az elromlott gondolkodás. Amikor az ember gondolata berendezkedik arra az önvédelemre, hogy nehogy meg kelljen alászkodnom, nehogy bocsánatot kelljen kérnem, hanem valahogy kimentem magam ebből a helyzetből. Ott van, ösztönösen ott van bennünk ez a lelkület, ez az eltorzult gondolkodás. És Isten az ő irgalmából, kegyelméből felöltözteti az első emberpárt, ugye a bárány áldozatra megtanítja őket, elmondja nekik az ős evangéliumot, hogy majd eljön az asszony magva, és legyőzi a kígyót. Az életébe kerül, de ez a megváltás hatalmas üzenete, tanítása az ember számára, hogy Isten nem fogja magára hagyni az embert ebben a küzdelmében. Nekünk választanunk kell. Nagyon sokszor az életben. Naponta is. Sok választást kell, döntést kell meghoznunk, hogy kire hallgatunk, kire figyelünk, és mit utasítunk el. Az élet kínálja azokat az élethelyzeteket, amikor valaki valami felhívja a figyelmünket idézőjelben a fa gyümölcsére. Nézd, milyen szép! Nézd, milyen kívánatos! Nézd, hát Csak neked ne? Csak te nem teheted meg? Szemléld. És nekünk dönteni kell, hogy hülyek maradunk-e ahhoz, amit az Isten mond, vagy pedig enged az ember a kísértésnek, enged az indulatnak, a haragnak, a méltatlankodásnak, a csüggedésnek, a lázadásnak, a másik megítélésének, és a bűnös tetteknek. Az eredmény pedig mindig az újabb bűn. Az újabb bűn eredménye a gondolati eltorzulás, a még mélyebb gondolati eltorzulás, és a gondolkodás iránya önmagunkból kifolyólag nem a segítséget felajánló Isten felé irányul, hanem az valósul meg, amit az alapigében olvastunk, hogy ők pedig kerestek sokféle kigondolást. Kigondolja az ember, hogy hogyan tehetné jóvá, hogyan igazolhatná önmagát, hogy nem én voltam a hibás, hogyan lehetne elhessegetni valami pótcselekvéssel magunktól a bűntudatnak a gondolatát, hogy ne valósuljon meg Istennek az az ígérete, hogy adni akar az embernek bűnbánatot, alázatot és bűnbocsánatot ezután. Hogyha védelemről gondolkodunk, hogyan is nyerhetünk védelmet ezzel szemben, Ellen White-nak van egy nagyon egyszerű tanácsa. Hogy gondolkodjunk minden nap egy órát, töltsünk el Krisztus kereszt áldozatánál. Hát csak úgy magunknak fölteszem a kérdést, megtesszük. Mondjuk kétszer fél órát, vagy még több részre elosztva. Hogy folyamatosan a gondolatunkban ott legyen Istennek az a mentő terve, hogy odaadta, érettem az ő egyszülött fiát, és éretted is, aki a házastársam, aki a gyermekem, aki a szülőm, aki a szomszédom, mert többnyire innen jön a legerősebb támadás, embereket használ fel az ellenség, hogy valahogy kibillentse az ember gondolkodását, hogy a szeme elől eltűnjön a megváltó Jézus Krisztus, a Golgotai keresztáldozat, amely által Isten szüntelen emlékeztetni akar arra, hogy ember gyarló vagy, de én az életemet adtam érted, és megígértem, hogy segíteni fogok neked. Mert ami megváltunk, nem a kereszten van már, hanem a mennyben jár, közben értünk. Ugye tudjuk jól, hogy 1844 óta tart az ítélet, és Isten mindenképpen a felmentő ítéletet akarja meghozni mindnyájunk számára egyen-egyenként. És ebben döntő szerepe van, hogy mennyire vigyázunk a gondolatainkra, mennyire zárjuk el a kaput az ellenség előtt. És akár kívülről jövő kísértés, akár az egyéniségünkből, a természetünkből fakadó kísértés, ami belülről jön, sokszor erősebb az ilyen kísértés, mint a kívülről jövő, mert ott vannak a gyengeségeink, a hajlamaink bizonyos negatív dolgokra. És ezzel ellentétben azon gondolkoztam, ugye a reformáció éve van, hogy Kain és Ábel történet, vagy Ábel és Kain történet, hogy mennyire könnyen eltorzul az ember gondolkodása ezen a területen, hogy kegyelemből vagy cselekedetek által válik igazzá az ember. Gondoljunk csak bele, hogy a bűneset után Ádám és Éva nyilván a legnagyobb féltő szeretettel nevelgették a gyermekeiket, hogy megőrizzék őket attól a csapdától, hogy ugye ők bűnbe estek, hogy a gyermekeik megtanulják a jó döntéseket meghozni. És viszi Ábel a bárány áldozatot, ez az ő ajándéka az Isten felé, a bárány áldozat, mert hogy más nem tud vinni. Nem akar vinni mást. Csak a megváltóra emlékeztető helyettes jelképet. És az Isten kedvesen fogadja. Kain pedig viszi az ajándékát a föld gyümölcséből, a két keze munkájából, és az Isten nem tudja elfogadni. Mert cselekedetek által, érdemek által akar Istennél igaznak tűnni. Ez az első, illetve a második ok. Ugye Ádám Éva után nagyon gyorsan bekövetkezik ez a torzulás. Nem a reformáció idejére vált ez ennyire időszerűvé. Sátánnak ez az ős csapdája, hogy az embert, az emberrel elhitesse, hogy rosszat tettél, tegyél valami jót helyette. Vagy nem is vagy te olyan rossz, hát nézz körül, mindenkibe találsz hibát, hát te csak külön vagy, vihetsz ajándékot. Nem kell bűnért való áldozat. Nem kell bűnbánat, bűnrendezés. Most éppen nincs is szükség a megváltóra, mert Kain áldozata ezt fejezte ki, hogy boldogul ő egyedül is, a saját cselekedetei által. Sátán taktikája tehát nem új. És Isten így akar emlékeztetni arra, hogy mennyire vigyázzunk arra, hogy nehogy felcserélődjenek a gondolatainkban ezek az értékek. Ez a sorrend, hogy nekünk alapként mindig a kegyelemre van szükségünk. Mit eredményez az ember életében a kegyelem? Mit eredményezett Ábel életében? Hogy ő nyugodt tudott maradni. És Kain életében? Kain elvitte az ajándékát. Nyugodt maradhatott volna? A békétlenség a gyümölcse, amikor valaki a cselekedetei által akar érdemeket szerezni az Istennél. Azt írja a Biblia, hogy ez hitetlenség. Nincs békesség a hitetleneknek. Amikor a hitünk nem az az egyenes, Krisztusra irányuló hit, hanem önmagamra tekintek, és a saját cselekedeteimre. Nekem Pál apostol a nagy példakép, amikor azt írja, hogy én többet cselekedtem, mint az összes többi tanítvány együttvéve. De hozzáteszi, de nem én, hanem Istennek velem való kegyelme. Minden, amit teszünk, ami tisztán az Isten akarata szerint való. Ugye írja, hogy éheztem, ennem adtatok, szomjúhoztam, innom adtatok, jövevény voltam, fogoly voltam. Az Isten vezetése szerint való jó cselekedet, a kegyelem cselekedete. Azt írja a Biblia, hogy Isten nem tekintett Kainra és az ő ajándékára, miért is haragra gerjedt Kain, és a fejét lecsüggesztette. A harag nem a lélek gyümölcse. A lecsüggesztett fej sem a lélek gyümölcse. Haragra gerjedt Kain, és a haragja kire irányult? Istenre és Ábelre. De ugye Istennel szemben tehetetlen, tehát az Istennel szembeni haragját Ábel felé irányította az ellenség. Az eltorzult gondolkodás. Ábel semmit nem ártott Kainnak. Az ég egy világot semmit. Miért haragszik Kain Ábelre? Mert már nem egyenes a gondolkodása. Nem irányul Istenre. Nem kérdezi meg Istent, hogy Istenem, de miért nem jó ez így? El van ő a saját gondolatával. És ha Isten nem igazolja, vagy valaki más, akkor ott van a harag. Ott van a gyűlölködő lelkület az ember szívében, életében. Rendkívüli módon kell vigyáznunk, őrizni magunkat, hogy soha ne jussunk ebbe az állapotba, mert akkor egymás ellenségei leszünk. Krisztusra, ha tekintünk, a Golgotai kereszt körül minden ember ott van, mert Krisztus mindenkiért meghalt. Minden ember csak a Golgota fényében szabad szemlélnünk. Mert a kegyelem azt eredményezi, Római Levél 5. fejezetét szeretném idézni, ami a szombatiskolánkban is rövidesen megjelenik, Római Levél 5. fejezete. Ugye a 4. fejezet azzal fejeződik be, hogy Jézus Krisztus a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. És dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés próbatételt, a próbatétel reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. A kegyelem azt jelenti, hogy Isten azt mondja, hogy ember, tudom, hogy magad nem tudsz boldogulni. Elveszem a bűneidet, de akkor magadra maradsz. Akkor is kiszolgáltatott vagy, hogyha én ettől a tehertől megszabadítalak. És Isten adja az ő szent lelkét. A Szentlélek áldásának, a megbékélésnek, a bűnbocsánatnak a jutalma, Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. A Szentlélek jelenlétében az embernek békessége van, mert a kegyelemben áll, és a kegyelemnek egy magasabb lépcsőfogára fog fellépni, egy olyan lépcsőfokra. Ez a kegyelem most nem a megbocsátáshoz kell az embernek, hanem ebben a megbékélt állapotban való megmaradáshoz. És azt mondja, hogy aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. Már megigazultunk, mégis kapunk plusz kegyelmet. A kegyelemből még többet, és még többet. És azt írja, hogy amikor megbékéltünk, megigazultunk hitáltal Istennel, békességünk van, ebben a kegyelemben állunk, ebből a kegyelemből még többet tud befogadni az ember. Azt akartam mondani, hogy még többet ad Isten, de nem Istenen múlik, hanem rajtunk, hogy mennyit fogadunk be a kegyelemből, a Golgotán hozott áldozat áldásából, és azt mondja, hogy ebben ott van a dicsekedés, hogy az Isten dicsőségének reménységében dicsekedik az ember, hogy a Jézusi élet kezd kiábrázolódni az ember életében. És azt mondja, és akkor jönnek a próbák. Nem fogja ez azt jelenteni, hogy itt burokban élünk. Igen, burokban élünk az Isten részéről, de a világ részéről jön a kísértés, a próba, a nehézség, mert Sátán nem örül a győzelemnek. De azt mondja, hogy dicsekedünk a háborúságokban is, a megpróbáltatásokban. És ez megerősíti a békességet, hogy béketűrés legyen, hogy türelemmel tudjuk elhordozni az élet nehézségeit, a próbatételben is meg tudjunk állni, abban a reménységben, hogy a kegyelem elég erős ahhoz, hogy a létre még magasabb fokán ért kísértésben, a kegyelem még mindig megtartson bennünket, és ugye azt mondja, hogy ennek az a záloga, hogy a Szentlélek a szívünkben lakozik. kegyelemben, ha állunk, akkor Istenre gondolunk, és erőt nyer az ember, hogy hit által éljen. Ez a hit. Hiszem, hogy Isten kegyelme megtart. Nem csak megbocsát, nem csak megtisztít, hanem meg is őriz, és meg is tart bennünket az Isten közelségében, az Isten akarata szerint való élésben, járásban. És ugye ehhez még hozzátehetnénk, hogy én fiacskáim ezeket azért írtam nektek, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezik, ha mégsem sikerül valami, van szólunk az Atyánál, az igazi Jézus Krisztus, aki meghalt a mi bűneinkért, és rögtön hozzáteszi, de nem csak a miénkért. A szomszédért, az ellenségért, mindenkiért, az egész világért is. Isten jelenlétének, a Szentlélek jelenlétének a gyümölcse tehát a békesség, a béketűrés és a lélek összes gyümölcse, egy szóval a szeretet. Jó Isten, adja, hogy ezt megtapasztalhassuk újra és újra az ő kegyelme által. Amen.